Kedves hallgatóink, aktuális, időszerű és rendkívül érdekes kérdésekkel foglalkozik a Sárospataki Református Kollégium által kiadott Sárospataki Füzetek legutóbbi, tavaly év végén megjelent száma. A következő percekben a kiadvány egyik szerkesztőjével, Lapis József irodalomtörténésszel, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia szakkönyvtárosával beszélgetek a folyóirat tartalmáról, valamint arról, mi indokolta azt, hogy a kiválasztott témakörökkel foglalkozzanak.
Hárman szerkesztettük a lapszámot. Én, Lapis József voltam tulajdonképpen az értelmi szerző, illetve felvetettem az egyik szerkesztőségi ülésen, hogy izgalmas volna egy lapszámot szentelni annak a kérdésnek, hogy a hit tapasztalatok, vallási tapasztalatok hogyan közvetítődnek a nem fősodorbeli csatornákon, nem a hivatalos egyházi kommunikáció csatornáin, hanem népszerű kulturális alkotásokban, alulról jövő kezdeményezésekben, internetes felületeken és hasonlók. És ez a szerkesztőségben pozitív visszhangot váltott ki, és Homoki Gyulával, illetve Rácsó Gabriellával együtt vállaltuk is, hogy megszerkesztjük ezt az anyagot. Szerintem ez egy fontos és izgalmas kérdés. Ja, nagyon sok ötletünk volt akkor, hogy hogyan lehetne feldolgozni, milyen szempontok szerint. Ahogy ilyenkor lenni szokott, rengeteg felkérést küldtünk ki, rengeteg témajavaslatot fogalmaztunk meg szerzőknek. Volt, hogy szerzőbe gondolkodtuk, tudtuk, hogy őket érdekli ez a kérdés. Tehát, hogy gondolkodnak abban, hogy mondjuk egy televíziós sorozatban, egy film alkotásban, egy blog felületen mi történik, hogyan mutatkozik meg akár az istenkép, akár az egyház, mint intézményrendszer, akár a vallás, vagy akár a hitélmény, akár a spiritualitás. Tehát ezek mind különböző témák. De szándékosan nem szűkítettük le nagyon valamelyik szegmensre a vizsgálati kört. Tehát lehetett volna egy egész tapszámot csak annak szentelni, hogy a mai televíziós sorozatokban hogyan mutatkozik meg a vallás, az egyház, a hit. Sok ilyen van, nagyon sok ilyen van. Ugye akár az ifjú pápa, tehát most olyanokat mondok, amikről végül nem tudtunk beszélni. Vagy a Westworld című HBO sorozat, de sokat lehet nem tenni, és könnyen meg lehetne tölteni ezzel is egy lapszámot, de a filmalkotásokról is lehetne egész estés filmekről beszélni. Mi úgy gondoltuk, hogy inkább kitágítjuk ezt a kört, azt a népszerű kultúra, vagy a populáris kultúra körét, és minél több olyan jelenséget megpróbálunk megvizsgálni, amely valahogyan azt mutatja meg, hogy a prédikációkon, az evangélium hirdetésének megszokott felületein túl, a katekézis formáin túl, az egyházi kiadványokon túl, a társadalomban, a világban hol jelenik meg, és milyen módokon jelenik meg a hit, a vallás, az egyház, mondom, ezek különböző témák, vagy akár a spiritualitás tágabb értelemben, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Ugye itt több kérdést is fel lehet tenni, vagy mi is feltettünk több kérdést, amelyre bizony a szövegek megpróbálnak valami fajta választ adni. Az egyik kérdés lehet az például picit belülről nézve, egyház felől nézve, hogy milyen képet közvetítenek ezek az alkotások, például az egyház intézményéről. Milyen képet közvetítenek a vallásról, a hitet megélő emberekről, milyen képet mutatnak egyáltalán a transzcendens tapasztalás megélési formáiról. Ez lehet egy kérdés. A másik pedig a fordítottja is lehet, az, hogy például milyen transzcendenshez való viszonyt, milyen transzcendens élményt sugároznak akár, mert ez erről is lehet beszélni. Tehát erről is kell beszélni, hogy az Isten élményhez, vagy a transzcendens élményhez nem csak a templomban, nem is feltétlenül csak az egyéni kegyességi formákon keresztül jut hozzá a mai társadalomban már az ember, hanem rendkívül sokrétű az a forrás, ahonnan táplálkozik, és nyilván ezek mind egyéni, mind furcsa, már akár mi szempontunkból furcsa, de mind sajátos formái a hitnek. Egy picit ezeket a kérdéseket próbáltuk megfogalmazni, és azt is tervezzük egyébként, hogy amiről most legutóbb beszéltem, ennek majd még valamikor egy külön lapszámot fogunk szentelni, ahol kifejezetten a spiritualitás is annak, nem csak az például az egyház által támogatott formái fognak szóba kerülni, illetve a különféle misztikus tapasztalások, misztikumok, de a mostani számban ez még kevésbé került szóba, hanem amik szóba kerülnek, ahogyan említettem, megnéztük azt, hogy különböző népszerű kulturális termékekben, vagy csatornákon hogyan jelennek meg nevezzük így itt tapasztalatok, itt például filmek, szóba kerülnek sorozatok, ugye ami szóba kerül például a Leftovers HBO sorozat, magyarul Hátrahagyottak címmel, könyv is készült belőle, Ugye könyveket is, népszerű könyveket is kártunk, például a debreceni teológus kolléga Kovács Krisztián a Szolgáló lány meséje című könyvet nézte meg, hogy azt értelmezte teológiai szemszögből, hogy abból is készült sorozat is, tehát talán azt is sokan látták, vagy esetleg a könyvet is sokan olvasták, nagyon izgalmas, hogy milyen világot egyébként egy alapvetően az is egy mondjuk itt teokratikus központú államberendezkedést, egy Isten központú államberendezkedést megvalósító világban játszódik, egy utopisztikus világban játszódik, és nagyon érdekes megnézni azt benne, hogy a szentírást hogyan sajátítja ki ez a rendszer például. Milyen bizonyos szentírásbeli textusokat hogyan értelmez úgy, hogy az csak magának, maga rendszer szempontjából legyen használható, és tulajdonképpen maga az evangélium üzenete tűnik el ezekben az értelmezésekben. De még ezen kívül is több mindent lehet említeni, ugye C.S. Lewisről is szó esik, a Narnia krónikái szerzőiről. Szerettünk volna egyébként a Gyűrűk uráról is beszélni, ez az egyik olyan írás, amely nem készült el, felkérés erre is megvolt. Tehát vannak ilyen hiányszegmensek is, akkor zenék is szóba kerülnek, az egyik szerző Cseh Tamás dalait, illetve a Bereményi által írt dalszövegeket vizsgálja meg azokban, hogyan jelenik meg ugye a szintén a hit és az istenkép. Illetve Demko Ferenc középiskolai tanárkolléga itt a gimnáziumból, ő például a 90-es évek populáris zenéit vizsgálja meg, tehát tényleg ott Madonnától kezdve Kissen keresztül, Metallica, Tankcsapdáig sok minden szóba kerül.
Egy kicsit konkrétabb formába öntve, ha néhány szerzőt lehet említeni, kiket sikerült végül is megnyerni ezeknek az ügyeknek, és azért néhány konkrét témát is említsünk már ebből, amelyek megszülettek, hiszen ezek ugye nagyrészt tanulmányok, hosszú kutatói munkának az eredményei is.
Azokon túl, amelyeket említettem, a konkrét témák, tehát a 90-es évek populáris zenéjén túl, illetve a Szolgáló lány meséje című könyv elemzésén túl, Kadácsi Tamás kiváló teológus a Csernobil sorozatot vizsgálta teológiai szemszögből. Ez is hát talán a tavalyi év egyik nem csak hogy legnépszerűbb, de legszínvonalasabb sorozata is lett. Ha valakit esetleg ezt az írást mindenképpen tudom ajánlani, nagyon tanulságos. Ugye említettem, hogy a Gyűrűk urát nem tudtuk feldolgozni, végül nem készült az írás, viszont egy másik olyan népszerű fantasy sorozatot, egy újabb, annál már jóval újabb fantasy sorozatot, amely még máig népszerű a gyerekek körében, vagy fiatalok körében, de mondjuk a legnagyobb népszerűségem nem most volt, ez a Harry Potter. Tehát arról is készült egy dolgozat, egy debreceni teológus hallgató által, aki OTDK dolgozatot készített ebből a könyvről, annak az egyik fejezetét tudtuk tőle elkérni. Akkor szintén izgalmas téma lett az, hogy Molnár Kovács Dorottya a debreceni kommunikáció tanszéken dolgozik a Bölcsészettudományi Karon, megvizsgálta a keresztény blogokat. Például ezeket fel is térképezte, ezt egyáltalán ugye milyen blogok vannak, és vizsgálta is őket tartalmi szempontból, olvasottság szempontjából, tendenciák szempontjából. Ez a cikk egyébként olyan szempontból is hasznos lett, hogyha valakit egyáltalán érdekelnek az, hogy milyen blogokon tud tájékozódni, abban is segítséget nyújtott, mert egyszerűen össze is gyűjtötte őket. Ugye Nagy Károly Zsolt, itteni teológus kolléga, tehát őt azt kezdte el érdekelni, hogy milyen a teológiája, a például leginkább az interneten megtalálható igésképes, nevezzük így matricáknak, vagy mondhatjuk úgy is, hogy mémeknek, ugye amikor van egy kis kép, amelyre van egy üzenet felragasztva, úgymond felírva, és némileg kritikus szemmel olvasta, vagy gondolkodott el ezekről, milyen viszonyban áll a kép és a szövegrész. Tehát sokszor azt lehet észrevenni, hogy elsőre úgy tűnik, hogy frappáns vagy vicces, de ha jobban elgondolkodunk rajta, akkor rá kell jönnünk, hogy igazából akár ellentétes is az az üzenet, amelyet a képvilág és egyébként a szöveges rész megvalósít. Ugye például van egy olyan kép, amikor egy liba egy kutya fülébe suttog, Erikácsol, és az van felírva, hogy hirdesd az evangéliumot. Gondolkozunk el egy picit, hogy mit jelent, miért szimbolizálnak ezek a képek, mondjuk a Márk evangéliuma üzenetének tükrében akár. Ez is egy izgalmas írás volt, ugye a filmek közül még ugye tavalyi film volt a Pál, készült egy Pál film, ezt Kustár György kolléga vizsgálta meg, némileg kritikus szemmelő is. Ugye a Sárospataki füzetekben az adott témákhoz kapcsolódóan rendszeresen készítünk körkérdéseket, amelyekben rövidebb formákban a felkért szerzők kifejthetik a véleményüket az adott kérdéskörről, és azúttal is így volt, tehát egy egyetemi lelkészt kérdeztünk, ők az egyetemi lelkészi tevékenység során hogyan használja populáris, kulturális termékeket, csatornákat, újabb technológiákat, újabb médiumokat. Megkérdeztünk egy populáris ifjúságírót, Zágoni Balást, kolozsvári keresztény ifjúságíró, akinek egyébként az évi ifjúsági könyve lett a Tavaly a gömb című alkotása, vagy tavaly előtt. Ugye egy Molnár Illés irodalomkritikussal is beszélgettünk, aki még itt a körkérdésben szóba hozott más fontos filmeket is, mint a Hitehagyott, a közelmúltbeli filmeket, vagy a Mária Magdolna filmet. Ugye Pompor Zoltán, a református tananyagfejlesztő csoport vezetője, itt arra voltunk főleg kíváncsiak, hogy az újabb médiumok bevonásával hogyan próbálják meg a katehézist a gyerekekhez közelebb hozni. Honlapról beszélt és ezekről az ottan interaktív játékokról például. Ugye az adott témát lefedő tanulmány blokkokon túl a füzetekben mindig vannak egyéb rovatok is, amelyek többé vagy kevésbé kapcsolódnak az adott tematikához. Ugye például ilyen az idővonal rovatunk, amelyben valahogyan vagy évfordulós jelenségekről, vagy valamilyen történelmi évfordulókról emlékezünk általában a Sárospatakhoz, kollégiumhoz kapcsolódóan, és ezeket is igyekszünk igazítani. Most ez leginkább a sárospataki színjátszás volt, mint olyan téma, és ebben egy nagyon izgalmas témát dolgozott fel Szatmári Emília kolléga, a Pataki Angol Internátusban sokáig működő angol nyelvű színjátszás. És ami fontos, hogy a lapszám képanyaga is ebből a témából származik, tehát a múzeum archívumából gyűjtöttük össze. Az Ember tragédiája, harmadik Riád és hasonló színű előadásoknak az archív képanyagából választottuk. Ugye maga a színjátszás az mindig is középkortól kezdve a hagyomás értelmevet népszerű népi kultúrának az egyik legfontosabb közvetítő csatornája volt. Manapság is, bár ugye jelenleg részben az elitkultúra része is a színjátszás, de nem kizárólag. Viszont ugye azt tudni kell, hogy régebbi korokban pedig kifejezetten, mint látványosság, vásári látványosság működött, amely ugye nagyon is alkalmas volt arra, hogy kifejezetten a Biblia üzenetét, a biblikusságot az olvasni nem tudó népkörében megmutassa, népszerűsítse, látványát tegye, és átben átélhetővé is tegye. Tehát ilyen formán éreztük úgy, hogy maga a színjátszás kérdésköre nagyon is kapcsolódik ez az egész témakörhöz.
Nagyon sok mindenről beszéltünk itt az elmúlt időszakban. A fő sodorhoz visszatérve egy kicsit, ugye filmeket, blogokat, mémeket vizsgáltak a szerzők. Miért fontos nekünk ezeket tudni? Tehát mivel szembesítenek bennünket ezek a kutatások, ezek a kutatási eredmények, akár egyházi, akár intézményi, vagy akár egyszerűen értelmiségi szempontból?
Összetett kérdés ez. Az biztos, hogy picit a bezárkózásunk ellen hatnak ezek a kutatások, tehát jó, hogyha látjuk, hogy mi történik rajtunk kívül. Ezt most úgy értem, hogy ne feltételezzük azt, vagy ne gondoljuk azt, hogy Istenről, az egyházról, spiritualitásról, transzcendens élményről, a hitről feltétlenül az egyház által felügyelt, illetve egyház által mindig valamennyire ellenőrizni tudott csatornákon esik szó. Jó látni azt, hogy hol és hogyan esik szó erről, hogy jó látni azt, hogy ki hogyan beszél róla, és akkor azonnal azt fogjuk látni, hogy mennyire széles, mennyire színes, mennyire sokrétű ez a megszólalás, mennyire sokféle vélemény adódik, mennyire sokféleképpen élik meg az emberek a vallásosságukat, a hitüket. Teológiai szempontból ez talán azt segítheti elő, hogy az embernek a saját látásmódja, szemlélete formálódjon egy picit, mondhatnám azt is, hogy nyitottabbá váljon, illetve ezek még mindig nem a legjobb kifejezések, hanem talán a legfontosabb az, hogy reflektálni tudjunk ezekre a kérdésekre. Gazdagítani tudja a saját tudásunkat is, saját teológiánkat, saját kegyességgyakorlatunkat, az, hogyha olyan szemléletformákat, olyan véleményeket, olyan látásmódokat tapasztalunk meg, amelyek nem a sajátjaink, amelyek idegenek. Ezek nem feltétlenül épülnek be aztán a sajátba, de mindenképpen konfrontálunk vele, reflektálunk rá, kénytelenek vagyunk reagálni rá, provokál minket, izgat minket, és nagyon sokféle reakciót lehet ráadni. A lényeg az, hogy beszélgessünk, párbeszédbe lépjünk velük. Ugye az első cikk a lapszámban az arról szól, hogy milyen kapcsolatban állhatnak egymással a különböző vallások, hogyan tudnak egymással akár párbeszédbe lépni, mennyiben zárják ki egymást adott esetben, és a spiritualitás új formája adott esetben egyházokon, történelmi egyházokon kívüli formái milyen módon jelenítik meg ugye, a vallási élményt és tapasztalatot, és valahogy erről gondolkodik el a szerző, hogy mit tudunk kezdeni az ilyen helyzetekben. Ugye az elutasítástól kezdve a közömbösségig talán sokféleképpen lehet erről gondolkodni, de ő valahogy arra jut, hogy a leghatékonyabb módszer az az, hogyha megismerjük ezeket a formákat, elgondolkodunk rajta, ami tanulságként adódik, azokat a tanulságokat levonjuk, és hatékonyan hasznosítjuk, megpróbáljuk hasznosítani, nyilván saját hagyományaink megőrzésével. De a megismerés, a pontos megismerés az mindennél fontosabb, mert én azt gondolom, hogy ha bármiről is véleménnyel vettünk, hogy gondolkodunk, a legnagyobb veszély az, hogy fantomok ellen kezdünk hadakozni. Amár a Harry Pottert említettem korábban, egyszerűen az látszik, hogy egy időben legalábbis voltak olyan sarkos vélemények, amelyek azt csugalják, hogy ez a könyvsorozat vagy filmsorozat valamifajta okkult, mágikus tudást kártékony módon közvetít. Na most teljesen egyértelmű azok számára, akik viszont jól ismerik ezeket a sorozatokat, hogy erről szó sincs. Ezek mind felszínes magyarázatok. És a legfontosabb dolog szerintem az, hogy ezeket a felszínes magyarázatokat elkerüljük, a felszínes látásmódot elkerüljük, a fantomokkal való küzdést elkerüljük. Ez akkor lehetséges, hogyha minden olyan dolgot, amik nem mi vagyunk, megpróbáljuk minél inkább megérteni. És mondom, ez nem azt jelenti, hogy átsajátítjuk, vagy azonosunk, vagy hasonlunk hozzá, hanem azt, hogy megértsük, szembesüljünk vele, mint mással, és ebből valamilyen termékeny különbség adódjon. Azért gondolom azt, hogy ezek a nem fősodorbeli, mindenfajta ilyen nem fősodorbeli hittapasztalatot, vallási élményt közvetítő csatorna megismerése, megértése valahol alapvető fontosságú lehet.
Kedves hallgatóink, Lapis József irodalomtörténésszel, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia szakkönyvtárosával beszélgettem az előző percekben a Sárospataki Füzetek legfrissebb számáról.